Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Véres polgárháborúk, zavargások, terrortámadások és elképesztő szegénység. Emellett dinamikusan fejlődő piac, barátságos emberek, gyönyörű táj és óriási lehetőségek. Afrika idén is az ellentmondások földje volt, és úgy tűnik, az marad jövőre is. A fekete kontinensen azonban a bizonytalanság mellett óriási lehetőségek, és most már egyre több biztos pont is várja a magyar vállalkozásokat, ahol a piacépítéshez szakértő segítséget is kaphatnak. A következő percekben ezekről a biztos pontokról is kérdezem az Afrikai Magyar Egyesület vezetőjét, de természetesen szót ejtünk az üzleti lehetőségekről és a humanitárius munka nehézségeiről is. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
Vendégem a stúdióban Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok én is!
Samár itt a bevezetőben az ellentmondásos Afrikával kezdtem, akkor kezdjünk a Bamako Rally, valami egyrészt ugye minden évet keretbe foglal az Afrikai Magyar Egyesület életében, hiszen állandó humanitárius partnere a rally szervezőinek. Másrészt ugye már idén sem Bamako volt a célállomás, és úgy tűnik, hogy jövőre sem az lesz. De az autó továbbra is ott lesz.
Így van. Az Afrikai Magyar Egyesület első és utolsó hónapja mindig a Bamako jegyében telik, tehát ez így keretbe foglalja az évet nekünk. 2013-ban Bissau-Guineában ért véget a Budapest-Bamako. Ebből a szempontból a BB monogram meg tudott maradni, hisz Budapest-Bissau lett belőle, és 2014-ben is a főszervező Vilám Géza tervei szerint egy BB lesz, vagyis Budapest Banjul, azaz 2014. február 9-én, ha minden úgy van, ahogy megalkották, akkor ott ér véget a következő Budapest-Bamako verseny. Én azt gondolom, hogy 2013 is a forrongás éve volt Afrika szerte, és nem volt egyszerű év.
De egyébként volt-e egyszerű év az elmúlt évtizedekben Afrika szerte?
Afrikában mindig történik valami, de ez a rész korábban, ahol a Budapest-Bamako ment, ez nem számított a veszélyesebb területek közé. Sajnos az utolsó 1-2-3 évben ez megváltozott, és itt a Szahara ezen vidékén, Algéria, Marokkó, Mauritánia határvidékein ma már nem igazán biztonságos sem autózni, sem turistáskodni. Természetesen ettől mondjuk mind Marokkóban, mind Mauritániában rengeteg turista van továbbra is.
Most egyébként ugye ez a térség hagyományosan az elmúlt években az Afrikai Magyar Egyesületnek egy fő területe volt, ha lehet ezt mondani, árvaházaktól kezdve, különböző projekteken át egy csomó dologban benne voltak, egy csomó akciókhoz adták a nevüket, és nem csak a nevüket, hanem aktív közreműködői voltak, orvoscsoportokat küldtek erre a területre. Ez most azt jelenti, hogy át is kellett szervezni a saját munkájukat, vagy pedig így a bizonytalan körülmények között is megpróbálják tenni a dolgokat, például Maliban.
Igen, Mali hagyományosan célterülete volt az Afrikai Magyar Egyesületnek. Mind partner intézményeink, mind saját árvaházunk felállításán munkálkodtunk. Visszavonultunk, nem teljes mértékben, de Maliból jó részt visszavontuk erőinket. Ma is van gyerektámogatási programunk, de ma már csak jó részt pénzt küldünk különböző intézményeknek, akikkel évtizedes kapcsolatban állunk.
Ne felejts a szavát, csak közbevetnék egy kérdést, mert azt hiszem, hogy sokakat érdekel. Tudják ellenőrizni ilyen körülmények között, hogy jó helyre, jó célra jut el az a pénz, amit összegyűjtenek?
Mi mindig ellenőrizzük saját magunk, szállítjuk mind az adományt, mind a pénzt, és a felhasználást is követjük. Természetesen nem állunk szóba olyanokkal, akiknél a legkisebb kéte is felmerül abban, hogy esetleg üzleti célra fordítják akár az adományokat, vagy rossz célra költik el a pénzt. Itt is mindig saját tagjaink közül viszi valaki, és ellenőrzi a pénz útját egészen annak elköltéséig.
Egyébként ez nem lehet könnyű mostanában. Vagy az Afrikai Magyar Egyesületnek már van olyan respektje a környéken, hogy akár a lázadók is azt mondják, hogy jó, hát ezek jó szándékkal jönnek, vagy azért ne gondoljuk azt, hogy egy ilyen helyzetben bármi számít.
Én azt gondolom, szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy az Afrikai Magyar Egyesületnek jó néhány országban, akár több tucatot is említhetnék Afrika szerte, van olyan respektje, hogy kapcsolatrendszerén keresztül sok mindent el tud intézni, és sok mindent akár megakadályozni is tud, de természetesen nem gondolom, és nem is szeretném azt kijelenteni, hogy mi befolyással vagyunk ezekre a geopolitikai eseményekre. Minden esetre mindenütt van ismerősünk, és mint Magyarországon is, de Afrika szerte még fontosabb, hogy az ember, ha ismerőse van, akkor több mindent tud elintézni. könnyebben jut információhoz, és könnyebben juttatja célba azt, amit elindítani akart. Ugyanígy vagyunk mi is Maliban, természetesen megvan a magunk kapcsolatrendszere, és mindig személyesen szállítjuk el a pénzt.
Ezek szerint a jövő évi Bamako rally vége is azért mégiscsak valami módon kötődni fog Malihoz, tehát megint lesznek olyan önként vállalkozó indulók, akik tovább mennek Maliba és visznek adományt az árvaházba?
Alapvetően én azt gondolom, hogy lesz ilyen.
Mert ugye idén is volt ilyen.
Idén is volt ilyen, jövőre is lesz ilyen. Sokszor azért megpróbálunk más ország területén átadni ezt az adományt, tehát volt már példa, hogy Mali képviselőink Mauritánia területén vették át az adományokat. Én azt gondolom, a tárgyadományokkal nehezebb a helyzet, ott általában ezt Marokkóban vagy Mauritániában szoktuk a maliaknak mostanában odaadni. Persze azért olyan is előfordul, hogy ide repül például Pamela nevezetű kedves társunk ebben a humanitárius misszióban, és innen viszi el az adományokat. Ő még most is Maliban lakik, most is ott szervezi az életét, és most is a falusiak életének jobbításán munkálkodik.
Milyen helyzet van most Maliban? Mit képzeljünk el? Hogy élnek ott most az emberek? Mert ugye azt így el se tudjuk képzelni sokszor, és közben meg azért látjuk a híradókban, hogy emberek százezrei, milliói élnek folyamatosan hadi állapotban, és már normálisnak tűnő módon közlekednek, miközben bármikor meghalhatnak.
Így van, hát Maliban egy ilyen lefagyott állapot van pillanatnyilag, háborús cselekmények igazándiból nincsenek, vagy kevés van. A francia békefenntartó erők és az afrikai államok békefenntartó ereje megtette a hatását, és pillanatnyilag azért napi harcokról nem lehet beszámolni. A legutóbbi esemény, ami világhírű lett, ugye az a két francia újságírónak a gyakorlatilag kivégzése volt Maliban. Azóta Maliról kevesebbet hallunk, választásokra készülnek, folyik egyfajta kampány, hogy aztán ez tényleg reális kampánya, vagy tényleges kampánya, azt nem tudom. Minden esetre előbb-utóbb francia és afrikai békefenntartó felügyelettel megpróbálják ezt az államot valamilyen módon stabilizálni. Ahogy erről korábban beszéltünk ebben a stúdióban, én azt gondolom, hogy ennek a harcnak az egyik legfontosabb célja annak idején az volt, hadd egy megállítsák a Líbia felszabadulása után szétrajzó gerillákat, terroristákat és az világ többi tájáról ide menekülő terroristákat, de azért volt egy másik célja is, hogy a kínai terjeszkedést keletről nyugat irányba megpróbálják megállítani. Én azt gondolom, hogy ez nem igazán ért célt, mert a kínaiak ettől nem ijedtek meg, de azért ez a folyamat mindenképpen lelassul. Ha most látjuk a szomszédos, nem messze lévő Közép-Afrikai Köztársaságban, ott vannak a francia csapatok, ugyan egyelőre csak 1600 katonát lehet számolni, franciát, és várják a békefenntartókat Afrikából is, hogy a legitimitást biztosítsák. Igazándiból ott viszont nagyon nagy a probléma, 3-400 halott van minden nap. Alapvető probléma az, hogy a Szeleka, az a lázadó sereg, aki elzavarta Bozizé elnököt, azok általában a gazdagabb üzletemberek támogatását élvezték, és a gazdagabb üzletemberek itt is az iszlám vallás hívei voltak. És most úgy tűnt, és ezért van a fő konfliktus, hogy ez a 3-4%-nyi iszlám vallású kisebbség alkotott kormányt egy 95%-os keresztény államban. Ez okozza a problémát, és itt már hiába a fegyverek ellen a keresztények már macsétékkal kaszabolják egymást, gyakorlatilag lassan, igaz számban még szerencsére nem, ugyanolyan genocidiumnak lehetünk majd tanúi, mint ami Ruandában volt 98-ban. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos esemény, hogy a franciák bevonultak. Ezzel együtt úgy szintén én azt gondolom, hogy a francia geopolitikai terjeszkedés egy elemét látjuk, valamilyen módon a franciák szeretnék újra kiterjeszteni fennhatóságukat azokra az államokra, amiben egyébként korábban is erősek voltak, de szeretnék ezt megszilárdítani, és egy picit megzavarni a kínai kereskedők keletre való terjeszkedését.
A francia terjeszkedésről kicsit térjünk vissza a magyar terjeszkedésre, ha lehet ilyet mondani, bár Magyarország sosem volt ilyen szempontból Afrikában érdekelt, viszont, ahogy itt ebben a stúdióban is nagyon sokszor, nagyon sokakkal megbeszéltük, nagyon jó lehetőségeink lennének. És ha még maradunk egy picit a Budapest-Bamakónál, most az új célállomás, az valami módon köthető egyébként későbbi, akár üzleti lehetőségek előfutárának is, vagy ez most csak így alakult, vagy ez igazából nem igazán köthető össze az egyéb tevékenységgel, tehát mondjuk kapcsolatfejlesztéssel, üzletfejlesztéssel Magyarország és az afrikai országok között?
Igazándiból azt gondolom, hogy a fő cél a Banjul kiválasztásával leginkább az lehetett, hogy B betűvel végződik, és ezen az útvonalon van. Ezzel együtt én úgy gondolom, hogy ez egy első lépése a mi kapcsolatfelvételünknek is. van itt olyan gambiai illetőségű egyesület, akivel már kapcsolatban vagyunk, és kint is árvaházat, iskolát kerestünk már ismerősökön keresztül, már mi Gambiában nem voltunk eddig jelen. Ugye Gambiáról azt kell tudni, egy viszonylag kicsike ország.
És a Béke szigete egyébként, azt mondta itt a főkonzul, aki benjárt nálam, és bátran ajánlja bárkinek.
Egy nagyon érdekes történetű ország, hisz beékelődött Szenegálba, összesen 17 kilométer széles, és úgy alakult ki, hogy egyszer egy francia és egy angol vita közben az lett a megállapodás, hogy annyi területet az angoloknak adnak át a franciák, amennyit egy naszád egy nap alatt behajóz, és amennyit be tud lőni az ágyúival. Tehát ez a gyakorlatilag hernyó formájú picike ország így alakult ki, hogy a naszád felfelé hajózott a folyón, és mind a két oldalra, ameddig ellőtt, ott jelölték ki Gambia határát, és így egy angol anyanyelvű ország ékelődik egy őt körülvevő hatalmas Szenegálba. De tényleg a Békeszigete egyik oldalról, bár azért megvannak a maga konfliktusai, és ott is mindig jó kezekre talál, vagy jó kezekre leel az a fajta adomány, amit most a Budapest-Bamako versenyzői összegyűjtenek, és egyre nagyobb számban halmozódnak ezek a raktárainkban.
Egyébként mire lenne még szükség?
Alapvetően mi mindig azt tanácsoljuk a versenyzőknek, hogy iskolával, oktatással kapcsolatos eszközöket hozzanak. Ez mindig szükséges. Ahogy a napokban elhunyt Nelson Mandela is mondta, a tanulás az, amivel megváltoztatható a saját életed, és amivel megváltoztathatod a világot is, mert a tanulás egy ilyen fegyver. Mi erre helyezzük a hangsúlyt. Természetesen minden egyéb is jó kezekre leel és érdeklődésre talál. Ezzel együtt én azt gondolom, füzeteket, ceruzákat, vonalzókat, körzőket és a legegyszerűbb tanfelszerelést hozza mindenki ajándékba, adományként, ennek van a legnagyobb keletje odakint.
És most egy huszárvágással váltsunk témát. Idén három úgynevezett magyar házat, vagyis a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ hálózat három tagját adták át Afrikában. Tudom, elég kevés idő telt el azóta, mióta átadták ezeket a házakat, sőt, hát ugye hivatalosan az egyiket azt még át sem adták, de mégis a rövid idő ellenére milyen eredményeket tudnak felmutatni ezek a házak, illetve tulajdonképpen miért jöttek létre.
Ugye a keleti nyitás politikájáról mindenki hallott. Ennek egyik eleme a déli Afrika, és én azt gondolom, hogy fontos eleme. Az Afrikai Magyar Egyesület a keleti nyitás politikáját meglovagolva, vagy ennek előszeléként megalapította ezt a HTCC-t, azaz a Hungarian Trade and Cultural Center, vagyis Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ hálózatot. Ennek első eleme 2013. március 15-én nyílt, egy nemzeti ünnepi fogadás keretében Marokkóban, Rabatban, a második Gánában rá egy hónapra, Akrában nyílt, és a harmadik házunk az ősszel készült el Kampalában, Ugandában. Ezek kvázi inkubátorházak, ahol a egyébként 20 év alatt nem elég tőkét és külkereskedelmi tudást felhalmozó kis és középvállalkozások Magyarországról megpróbálhatják meghódítani ezeket a távoli piacokat, hisz ez azt jelenti, hogy ezek olyan házak, amelyekben kiállítási lehetőség van, termékbemutató lehetőség van, fogadást lehet adni, olyan méretű házak, ahol egy-egy kisebb vetítést vagy prezentációt is meg lehet tartani, sőt, ezekben vendégszobák is vannak, ahol hazai körülmények között, hazai ízeket találva akár, és hazai személyzetet találva egy kicsit otthon érezheti magát az az üzletember, aki arra adja a fejét, hogy idegen világok piacain adja el a termékeit.
A múlt héten Novák András éppen arról beszélt, hogy a gulyáslevest és palacsintát evett Kampalában. Ugye azt már hallottam, hogy a helyiek részéről van érdeklődés akár magyar nyelvtanfolyam iránt is, de a magyar vállalkozók mennyire érdeklődnek? Most túl azon, hogy persze sokan mennének gorilla nézőben mondjuk Ugandában.
Teljesen igaz az, hogy a helyi vállalkozások sokkal jobban várták ezeknek a házaknak a megnyitását, mint a magyar vállalkozások. Kicsit óvatosan, de egyre nagyobb az érdeklődés. Az ugandai házunk fogadott eddig a legtöbb vendéget, hiába a legkevesebb ideje van kvázi működőképesen nyitva.
Ennek mi az oka? Az, hogy egy olyan országban nyílt, ami talán egy kicsit kevésbé ismert, vagy kevésbé hagyományosok a kapcsolatok?
Igen, én azt gondolom, hogy egyik oldalról Uganda egy pont olyan piac pillanatilag, amelyik a fejlődésének azon szakaszában van, amikor a középosztály kialakulása fűti a keresletet, és a kereslethez nem tartozik kínálat, és jelen esetben a kereskedők élelmesek, az ugandai kereskedők is megpróbálnak árualapot teremteni, árualapot behozni, megpróbálnak ráülni erre a kereslet növekedésre, akár reklámok szervezésével, vagy reklámfilmek forgatásával, amire Ugandában nem nagyon van szaktudás. a magyar filmek és a magyar reklámpiac ismert Ugandában valami módon. Azt persze itt is el kell mondjam, hogy az entebbei repülőtér világító kijelzőin magyar reklámok mennek, boci, csoki és egyebeket lehet látni. Ezzel is hirdeti az a vállalkozás magát, aki a mi magyar házunkban telepedett meg, és itt mutatja be azt a szaktudását, amit ő tud. Igen, én azt gondolom, hogy Uganda egy olyan piac, ami ígéretes, Uganda egy egzotikus távoli piac, egyre több üzletember érkezik hozzánk. Ugyanígy vagyunk Gánában, Akrában is, ott az egy kicsit azért még messzebb van az emberi fejektől. Marokkóban is járnak már üzletemberek, de Marokkó azért egy turista vidék, és ott szeretnek nem csak üzletelni jönni, inkább társas útra utazni. Marokkóban inkább állami vendégeket szoktunk fogadni, megmutatván azt nem csak az üzletembereknek, hanem a döntéshozóknak is, hogy mi is egy ilyen magyar ház. Én azt gondolom, hogy érdemes ezt az ötletet továbbfejlesztenünk.
Egyébként annak, hogy Marokkó, illetve a marokkói magyar ház iránt kisebb a vállalkozói érdeklődés, ennek lehet az az oka, hogy már évek óta hagyományosan jó kapcsolatai vannak Marokkónak az Európai Unióval és Magyarországgal is. Óriási magyar export többlet irányul Marokkó felé, tehát talán azok a vállalkozók, akik most keresnek új piacokat, úgy gondolják, hogy nehéz megtalálni azokat a réseket, ahová be lehetne törni.
Természetesen a marokkói piac azért jóval fejlettebb, mint az ugandai vagy a gánai. A marokkói piacon nehéz már rést találni. Természetesen egy csomó dologban van olyan, ami ott nincs még, de viszont ami nincs, arra nincs is igény, vagy kevesebb az igény, tehát ott hosszabb folyamat lehet az igényt felkelteni. Ráadásul a francia, spanyol, belga, olasz cégek nagyon mélyen implementálódtak az üzleti talajba. Nagyon nehéz őket megkerülni, nagyon nehéz őket kikerülni. Ráadásul ezek az országok nagyon jól sáfárkodnak a vízum politikájukon keresztül a vízumokkal, és csak olyannak adnak például beutazási vízumot, Schengen ország vagy schengeni országokba, akik tagjai a francia marokkói kamarának például, és így alapvetően is a francia üzletemberekhez kötik azokat az üzletembereket, akiknek már tehetsége van, vagyis vagyona és pénze, hogy utazni tudjon. Nagyon nehéz ebbe a körbe betörni, mi nem is nagyon tudunk kínálni semmit, hisz igazándiból nekünk nincsen hagyományosan ott különösebben nagy befolyásunk az utolsó évtizedben. Korábban volt, de ugye a rendszerváltás óta, amint Magyarország az Európai Unió felé fordult, és az integrálódással volt elfoglalva, ezek a kapcsolatok erodálódtak, persze nem csak Marokkóban, hanem Afrika többi országában is. Itt egy kicsit lassabb folyamat ez az érdeklődésnek a felkeltése és az eredményeknek a megérkezése. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy Marokkó ígéretes piac is nagyon nagy lehetőséget rejt, hisz például marokkói árut Magyarországra még kevesebb, mint 3 millió euróért adnak el, miközben ennek a több mint 25-szörösennyi árut adunk mi el Magyarországról Marokkóba. Van még min változtatni, azért persze marokkói termékek érkeznek Magyarországra, hisz ezeken a spanyol, francia, belga, olasz vállalkozásokon keresztül, mint már uniós áru, érkezik be az argánolaj, az olívaolaj, a narancs, a koktélparadicsom, akár a paprika is. Azt talán itt megjegyezhetem, hogy például Marokkó a koktélparadicsom termelésében a világon a második legbefolyásosabb tényező, és ugyanígy van ez több mezőgazdasági termékkel is. Tehát van min dolgozni, van min kereskedni, akár az is egy piaci rés lehet, hogy ezek közé a francia és marokkói, vagy spanyol és marokkói cégek közé beékelődve direkt behozni ugyanezeket az árukat be, nem pedig spanyol közvetítőkkel az ő hasznukat rátéve. Tehát én ebben látok üzleti fantáziát.
És erre van nyitottság Marokkóban?
Van nyitottság, van.
Akkor ehhez mi kell elsősorban, a magyar szervek lazább vízumkezelése?
Természetesen kellene az is, hogy fogadjunk marokkói üzletembereket, könnyű legyen nekik ide utazni, és az is kell, hogy részt vegyünk árubemutatókon, vagy olyan kiállításokon, ahol látható és közel kerülhetünk azokhoz a termelőkhöz, akik igazán önmaguk nem kereskednek, hanem francia, spanyol, stb. Közvetítőkön keresztül kerül az árujuk Európába.
Ha már itt a különböző piacokat emlegettük, és a magyar kereskedelmi és kulturális központ hálózat létrejött intézményeiről beszéltünk, a következő ilyen házat hova tervezik? Mert az is jelzi azért, hogy merre látják most az igazi jó irányt Afrikában.
Rengeteg tervünk van, de igazándiból legnagyobb valószínűséggel a következő célpontok lehetségesek továbbra is: Madagaszkár, Tunézia és Irakban Kurdisztán.
És mivel ezek az országok külön-külön is nagyon izgalmasak, reményeim szerint jövőre külön adásokban mindegyikről szólunk majd. Én nagyon köszönöm Balogh Sándornak, az Afrikai Magyar Egyesület elnökének, hogy vendégünk volt. kérem, tegye máskor is.
Én köszönöm a lehetőséget, és kellemes karácsonyt, és boldog új évet kívánok minden hallgatónak és önnek.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.